Üdvözlöm a podcast nézőit és hallgatóit. Picit rendhagyó módon ma én leszek a riporter. Riportalanként már találkozhattak velünk, vagy velem a kedves nézők. Dobrocsi Gábor rendőrfőhadnagy vagyok, a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának egy motorosa, jelenleg csoportvezetőként tevékenykedek, és tekintettel arra, hogy itt van a tavasz, itt van a jó idő, jönnek elő a motorosok, úgy gondoltuk, hogy a legautentikusabb vendéget lehetne megszólaltatni itt a podcastünkbe, mégpedig Talmácsi Gábor, világbajnok, motoros versenyzőt. Üdvözöllek téged!
Köszöntöm a kedves hallgatókat és nézőket, köszönöm szépen a meghívást!
Kérlek, mesélj néhány mondatban arról, hogy hogy kezdted a motorozást, miért kezdted el a motorozást, és milyen formában űzöd jelenleg is?
Én úgy kezdtem a motorozást, hogy édesapám megadta nekem ezt a lehetőséget. Még 4 éves koromban épített egy, saját kezüleg épített egy motort, amiről leért a lábam, és így egy kézilabda pályán megkezdtem az első köröket. Akkor gyerekként még nem volt ezzel végcélom, de hogy nőttem fel, és gyakorlatilag ezzel meghonosítottuk Magyarországon a mini motorozást, hogy én elkezdtem egy gyerekmotorral menni. Más szülők, gyerekek látták ezt a kezdeményezést, ők is becsatlakoztak, későbbiekben versenyek alakultak, és ez így kialakult ez az egész korai motorozás, lehet ezt így mondani, mert gyakorlatilag a gyerekeknél azt látjuk így az oktatási rendszeremben is, hogy akik már tudnak kerékpározni, nagyon könnyen meg tudnak tanulni motorozni. Hát így kezdődött, és hát a későbbiekben ugye a sport irány, az élsport volt a cél. Mindig szükség van példaképekre, nekem is így volt. Freddie Spencer, aki egy amerikai motorversenyző, őt néztem mindig az akkori nemzetközi sportcsatornákon, hát itt a 80-as évekről beszélünk, ugye. És hát nekem utána az egy célom volt, hogy a gyorsági motorozásban valami nagyot alkossak, és hogy mindig éreztem magamban az erőt, hogyha versenypályán vagyok, akkor megvannak azok a képességeim, szeretnék annyit fejlődni, hogy egyszer a legjobb lehessek, és ez sikerült a későbbiekben bebizonyítanom, mert 2007-ben megnyertem a világbajnokságot, és hát 10 éven keresztül képviseltem Magyarország színeit, Magyarországot a legmagasabb bajnokságban, a MotoGP-ben, ez a motorok Forma 1-je, 5 különböző kategóriában, 5 különböző gyárnál, és hát 3-szor voltam érmes év végén, egyszer nyertem, ugye 2-szer voltam 3., és csupa jó eredményem volt, amikor a technikai háttér is adott volt ahhoz, hogy be tudjam bizonyítani ugye a rátermettségemet, tehetségemet, úgyhogy így alakult számomra az élsport, de természetesen a hétköznapokban is motorozom, ugye főleg a szezonban, azt mondom, hogy márciustól késő őszig, október-novemberig szoktam a városban motorral közlekedni, de hogyha nem a városban, akkor pedig versenypályán nagyon sokat szoktam menni motorral.
Gratulálok az eredményekhez. Milyen különbséget érzel egy versenypálya és egy közút között? Hiszen azért nagyon sokszor tapasztaljuk, és rendőrként is sajnos sokszor tapasztalom, hogy ezt nagyon sokan összekeverik a két helyszínt. Mégis mivel jobb a versenypálya, és mi az, amit te úgy gondolsz, hogy már nem engedhetsz meg kint a közúton?
Ugye, amikor bárki felül a motorra, lehetséges, hogy szembesül azzal a késztetéssel, hogy húzza a gázt. Tehát ez nagyon sok motorosnál így van. De azonban felelősek vagyunk egymásért, magunkért, a közutakon, a közlekedésben résztvevőkkel kapcsolatosan is. Úgyhogy nagyon fontos tudni, hogy mit szeretnénk elérni. Tehát, hogy miért motorozunk, vagy miért használjuk a motort, mint közlekedési eszköz, vagy mint sporteszköz. Akik szeretnének gyorsan motorozni, azoknak nem a közúta megfelelő, hanem a versenypálya. Arra kijelölt létesítmények vannak. Én is így teszem, amikor adrenalin szeretnék égetni, és szeretnék gyorsan száguldozni, és kihajtani magamból és a motorkerékpáromból a legtöbbet, akkor versenypályára megyek, ahol szervezett körülmények között, biztonságosan, megfelelő védőfelszerelésekkel a maximumra lehet járatni a motort. A hétköznapi közlekedésben nagyon fontos, hogy mindig hazaérjünk, biztonságban legyünk, és ehhez mérten kell mindenképpen betartani a közlekedési szabályokat. Nem, hát a közlekedési szabályokat mindig be kell tartani, de hogy amire ki akartam ezzel kapcsolatosan jutni, hogy nem is szabad, hogy megforduljon az a motorosok fejébe, hogy hogyan lehet gyorsan menni, mert onnantól kezdve jöhetnek a problémák.
Mit tapasztalsz a többi járművezetővel kapcsolatban, hogy hogyan állnak a motorosokhoz, hogyan állnak a kétkerékűekhez? Sajnos ezzel is sok a negatív tapasztalat. Ugye legutóbb, mikor a nézők itt láttak engem ebben a stúdióban, akkor pontosan ennek kapcsán beszélgettem az akkori riporterrel, hogy ugye nekem egy komoly balesetem volt, és pusztán az oda nem figyelésből. Mit gondolsz, hogyan változik ez mostanában?
Én nem mondom, hogy ebben én vagyok a legtapasztaltabb, mert én városban tényleg a robogó az, amit a mindennapi életben használok, tehát nap mint nap a közlekedésben. Nem szoktam eljárni nagyobb távokat és túrákat megtenni. A városban azonban az a tapasztalatom, hogy valóban a figyelem az nagyon-nagyon fontos, a koncentráció. Látjuk ugye a mobiltelefonoknak a hátrányát az autósoknál, látjuk a figyelmetlenséget, és látjuk az agresszivitást, agressziót is. Ezeket csak akkor lehet kezelni, hogyha ha tisztában vagyunk a képességeinkkel, tisztában vagyunk a saját helyzetünkkel kapcsolatosan, és törekedni kell arra, hogy meghallgassunk ezzel kapcsolatban szakemberek véleményét, és legyen egy párbeszéd. Ugye általában az ember az olyan, hogy alkalmazkodik, példát szeretnék mondani, hogy én már nagyon sok helyen közlekedhettem a világba, mondjuk éppen Tájföldön is, és látjuk ott, hogy a Tájföldön a motorkerékpárosok hogyan közlekednek.
Picit más kultúra
kicsit
van,
más
igen.
A kultúra, de ha elmegyünk Svájcba, akkor ott is van egy másfajta kultúra, ugye a szabály, és ehhez alkalmazkodik a társadalom. De most ezzel kapcsolatosan is az a véleményem, hogy a legeslegfontosabb az, hogy figyeljünk egymásra, és legyünk előzékenyek, és rugalmasak. Hogyha ez picit tudunk rajta mindannyian változtatni, akkor sokkal könnyedébb lehet a közlekedés, és ez figyelemmel jár, tehát oda koncentrálás. Bizonyára hallunk olyan tippeket és trükköket, és szakemberektől, és jó magam is szoktam mondani, hogy induljunk el időbe. Figyeljünk a láthatóságra, figyeljünk arra, hogy műszakilag a járművünk rendben legyen. Figyeljünk arra, hogy a folyadékpótlás rendben legyen, főleg itt ugye a nyári melegekre gondolok. Tehát nagyon sok olyan terület van, amiben, hogyha figyelünk és koncentrálunk, akkor sokkal könnyedebbé tehetjük a közlekedést, és kevesebb hiba lehetőséget adunk magunknak.
Akitől én tanultam motorozni, főleg itt a rendőrmotoros pályafutásom kezdeténél, ő mindig azt mondta, hogy gyakorlatilag mindig tanulni kell újat és újat, egy életen áttartó tanulás a motorozás is. És ezzel kapcsolatban egy gondolat az mindig eszembe jut, amikor azt mondta, hogy ha egyszer valaki kimondja azt, hogy ő már tud motorozni, akkor abba kell hagyni, mert akkor már elképzelhető, hogy egy picit többet gondol magáról. Viszont így a tanulási folyamat kapcsán eszembe jutott, hogy mikor érdemes elkezdeni motorozni?
Én úgy szoktam mondani, hogy ha gyerekkorban, ha lehet, hogy ez...
Mennyire gyerekkorban?
Amit én látok a saját iskolámon keresztül, hogy úgy kezdődik, hogyha valaki szeretne majd motorozni, hogy futóbicikli, ugye ez már akár 2 éves kortól, aztán majd jön a kerékpározás, ami mondjuk 4 éves kortól, és amikor már biztosan tud kerékpározni a gyermek, akkor utána akár elkezdhet bizonyára megfelelő körülmények között, tehát létesítmény vagy olyan kijelölt hely, ahol elkezdheti a motorozás alapjait. Ez lehet on-road, off-road, tehát nem mindegy, hogy terepmotorozni megyünk, vagy aszfalton. Ezekhez tartoznak létesítmények, ahol el lehet kezdeni. És minél korábban megkezdi mondjuk valaki a motorozást, annál kevesebb félelme lesz, hiszen a tudást már birtokolni fogja. Tehát, hogyha egy jó kép alakul ki benne azzal kapcsolatosan, hogy a motor az nem egy veszélyes jármű, habár az veszélyes, de tudjuk, hogy veszélyesebb, mint az autó, akkor a későbbiekben sokkal könnyebben fog motorra pattanni, de itt a szülők szerepe is előjön, mert ugye 18 éves koráig mindenképpen a szülők beleszólnak abba, hogy hogyan közlekedjen a gyermek. Ez így van nálunk is, és így is lesz szerintem mindenkinél. Tehát innen indul az egész, és egy picit talán a motoros társadalom, amit Magyarországon el van öregedve, én azt látom, nagyon fontos az utánpótlás az utakon, és a versenysportban is. Én ezért nagyon sokat teszek nap mint nap. És a személyes tapasztalatom az, hogy szoktunk beszélni ezekről a borzasztó statisztikákról, hogy mennyi motoros baleset van, milyen sérülések vannak, amelyet a média természetesen felkap, és ezzel foglalkozik a közvélemény. De a személyes tapasztalataim azért évről évre jobbak. Én a városban közlekedem, és nekem jó tapasztalataim vannak. Azért ez is szezonális, ugye, amikor most újra tavasz van, és leporoljuk a motorunkat, és előveszük a garázsból, akkor ez egy egészen más időszak az autósoknak is, és a motorosoknak is, hogy újra megjelennek a motorosok a forgalomban. Úgyhogy ez a tavasz időszak, ez mindig egy picit egy veszélyesebb időszak. Más az aszfalt hőmérséklete reggel, napközben és az esti időszakban. A tapadás az a feltétele ugye a motorozásnak, de nincs tapadás, akkor nagyon nehéz egyensúlyozni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezeket mind tudatosan kell kezelni, és akkor minimálisra tudjuk csökkenteni az esetleges baleseteket, vagy nem odafigyeléseket, de ezért közösen lehet tenni. Tehát én hiába mondom el, hogyha egy motorosnak, hogy itt a tavasz, menjen el egy, aki teheti, menjen el egy vezetéstechnikai tréningre, mert ez nagyon sokat jelent,
És nem lehet elégszer ezt mondani, hogy nagyon sokat jelent.
Hiába uralja jól a motorját, hogyha mondjuk elütik, azzal nem lehet mit tenni. De most nem szeretnék belemenni, hogy azzal kapcsolatosan mennyire veszélyes motorozni vagy nem motorozni. Megfelelően kell ezt kezelni, aki fél, az nem motorozzon, aki nem tud jól motorozni, az törekedjen arra, hogy megtanuljon jól motorozni. Én is el szoktam menni vezetéstechnikai tréningre, én is szoktam tartani vezetéstechnikai tréninget, és azért szoktam el menni vezetéstechnikai tréningekre, mert mindegyik tréner egy picit másképp magyarázza az ottani tudást, és az egészből lehet egyet összetenni. Az biztos, hogy én nekem már nagyon sok olyan helyzetem volt, amit én mentettem meg más hibája miatt, mivel nagyon jól tudom kezelni a motorkerékpárt. Tehát én mindig erre készülök, hogyha esetleges vészfékezés van, kikerülés van, vagy van egy helyzet, akkor én, ha uralom a járművemet, akkor nagyobb esély van arra, hogy nem szenvedek balesetet, vagy nem kerülök bele egy olyan helyzetbe, amiből nem lehet kijönni.
Igen, ez nagyon-nagyon fontos, ez a defenzív vezetés. Ezt számtalanszor alkalmazom én is, amikor így megyek az álló kocsisor között, és a visszapillantó tükröket nézem például a személygépjárművek tekintetében, és már látom azt, hogy ő már nagyon pislog, már ráteszi mondjuk a kezét az irányjelzőre, és tekeri a kormányt, és azért volt ilyen tapasztalat nekem is, hogy hiába álló kocsisor, ő csak azért kidugta az orrát, hogy sávot váltson, és nem vett észre. Illetve a másik nagyon fontos dolog, amit mondtál, hogy tavasszal teljesen más, és mondtad a láthatóságot is, azt is, hogy engedjük, hogy lássanak minket, és ez tavasszal azért nagyon-nagyon fokozott, hiszen nem számítanak ránk, nem gondolják azt, hogy a motoros már kijön 5-10-12 fokba, és ez még veszélyesebb lehet, igen.
És a láthatóságnak két oldala van. Van a műszaki oldal, ami a motorkerékpáron, tehát lámpa, index, stb. És van a mi láthatóságunk. Én mindig arra törekszem, ezek már az én tippjeim, ha lehet ezt így mondani, de már sok helyen alkalmazzák, hogy ne egy fekete protektoros kabátban motorozzak, hanem egy feltűnőbb színűbe, vagy éppen a sisakom is egy ilyen rikító piros sisak, amely jobban látható. Tehát én is törekszem egy picit azt, hogy ne csak a fekete és fehér színeket használjam, főleg nem a feketét, mert az nem látható, mert ez segít a láthatóságon. Másik az, amit mondtál az előbb, hogy tavasszal bizonyára nem menjünk el egy 1000 kilométeres túrára, hanem elővesztük a járművünket, és újra formába kell lendülni. Tehát fizikailag is azért, ha valaki hosszabb távot megy, megterhelő, és mentálisan is. Úgyhogy ezekkel tisztában kell lenni, és erről nagyon jó, hogy tudunk most beszélgetni.
Igen. Még eszembe jutott két dolog is. Az egyik az a versenypályás oktatásnak szerintem egy nagyon-nagyon nagy felelőssége, hogy mennyire lehet azt átadni a tanulóidnak, hogy a versenypálya az versenypálya, a közút közút, és tudja azt külön választani megfelelően. Ahogyan te is elmondtad, a versenypályán kiéled az adrenalin függőséget, és a közúton viszont abszolút tudod, hogy ez nem ugyanaz.
A versenypálya vezetéstechnikailag az nagyon sokszor teljesen ellentmond az utcai motorozásnak. Tehát egészen másképp terhelünk egy motort, másképp ülünk egy motoron, egy versenypályán, mint közúton. Más a tapadás. Az a kopó rétege a versenypályáknak, az is nagyon speciális réteg, amelyen nagyon jól tud tapadni a gumi. Azok a gumik, amik versenypályán használunk, azok slick gumik. Azek fel vannak fűtve, ugye gumimelegítővel 80-90 fokra. Tehát amit látunk, hogy a versenypályán hú, mekkora a dőlésszög, azt nem sem szabad, gondolni sem szabad rá, hogy az utcán ez létre tud jönni, ugye, mert nem, mások a feltételek. Az utcán tudjuk, hogy másképp használjuk a féket is. Tehát mennyire fontos az első fék, mennyire fontos a hátsó fék használata. Versenypályán egészen más. Tehát a versenypályán kanyarodjon a motor, nagyon sokszor nagyon erősen első féket húzunk, hogy változzon a geometria. De itt most nem tudunk belemenni ennek a részletébe, ezért szoktam mondani, hogy menjünk el egy vezetésnöki tanfolyamra, ahol ezt át lehet szépen beszélni. Ugye ott van az ergonómia, hogy hogyan öltözünk fel. Másképp kell felöltözni egy 50 köbcentis robogóra, másképp kell felöltöznünk akkor, hogy elmenjünk egy 1000 kilométeres túrára. Milyen protektorokat használunk, milyen védőfelszereléseket, és ennek is a méretét. Tehát, hogyha új védőfelszerelést vásárolunk, akkor el kell menni olyan szaküzletből értenek hozzá, ahol adnak tanácsot. Mert hogyha egy védőfelszerelés mondjuk szorít, vagy pici, akkor az zsibbadást okozhat, az koncentrációvesztést okozhat, az szédülést okozhat. Tehát nagyon sok olyan feltételrendszernek teljesülnie kell motorozásnál, ami autózásnál nem annyira. Tehát, hogy egy autó, most mondok egy nagyon extrém dolgot, 4 különböző gumi van, ami ellentmond a szabályoknak, és az egyik kicsit lejjebb van engedve, A-ból B-be eljutunk vele. A motornál nem így van. Tehát a motornál nincs rendben a gumilénynyomás, nincs meg a kellő gumiprofil. A motor nem lehet irányítani. Ha nincs meg az a frissesség a guminak, hogy a tapadást megadja nekünk azon a pici felületeken, ami megy az aszfalton, ugye, akkor nem tudunk jól motorozni, nem tudunk jól fékezni, nem tudunk megállni, nem tudunk manőverezni. Tehát én a motorozásnál azt gondolom, hogy az alapfeltételeknek az átvizsgálása az létfontosságú. Én mondjuk úgy szoktam például tavasszal a motorjaimat, hogy aki teheti, ugye az vigye szakszervizbe, és nézes át a motorját, akinek nincs a lehetőség, akkor átnézheti önmaga is, bizonyára azért kell, hogy legyen hozzá valamilyen fajta műszaki érzék, igen. De a legjobb, amit én szoktam javasolni, hogy azért a motorosok önmaguk tisztítják a motorjukat általában. Tehát nem adjuk be egy mosóba, hanem úgy vigyázunk rá. És hogyha tényleg így vigyázunk rá, és úgy lehajolunk a motorunkhoz, március-áprilisban megtisztítjuk minden alkatrészét, akkor nagyon sok mindent fel lehet fedezni. Szivárgások, esetleg olajfolyás, a láncfeszesség, persze, hogyha kardán tengely van, akkor nem.
Megint más,
gumik állapota. Tehát sok mindent, ha kicsit közelebb kerülünk a motorhoz, és a különböző felületeit áttisztogatjuk, azzal már eleve közelebb is kerülünk a járművünkhez, másrészt felfedezhetünk olyan hibákat, amelyeket fel lehet fedezni, csak egy kicsit közelebb kell kerülni a járműhöz. Úgyhogy egy alapos tisztítás a különböző felületeken, a hozzávaló felületkezelési szerekkel, tehát hogy más a plexi, ugye más egy krom felület, más egy kerék, ami nagyon-nagyon tiszta, nagyon koszos, meg a láncrész, ahol az olajfelverődések lehet, vagy a kicsapódó zsír, ami benne van. Ezek mind felületek, és ezeket érdemes átnézni, átvizsgálni, úgyhogy azt szoktam javasolni, így talmácsi tippek és trükkök, hogy igenis tisztítsuk szépen a járművünket, és az nagyon sokat jelent, mielőtt elindulunk vele.
Ez abszolút egy érdekes dolog, hogy túl azon, hogy egy esztétikai dolog is az, hogy egy tiszta motorkerékpárral menjünk, ezzel megtisztelve a motorkerékpárt is, még ilyen műszaki hibákra is fény derül.
A kerékpárnál, bocsánat, szabadna feled, a kerékpárnál ugyanezt szoktam. Tehát 4 éves a kisfiam, nekem is van kerékpárom, felemelem a kerékpárt, megnézem, hogy forognak-e a kerekek, nem-e fog bele valamelyik fék, ugye? Megnézem a lánc állapotát, áttörlöm a vázat, kicsit közelebb kerülök a járművhez, megnézem a fékek, bovdeneket, vagy hogyha mondjuk hidraulikus a fék, akkor a hidraulikus részt. Hogy kicsit így az ember foglalkozik vele, akkor rájöhet, hogy milyen állapotban van a járműve. És ez fontos.
Amit így szoktunk látni, és videók is vannak fönt róla, és sajnos személyesen is lehet látni, Ugye még mindig ezen a témán lovaglok, hogy versenypálya és közútnak a kapcsolata, illetve hatalmas nagy különbsége. Mondjuk egy szerpentines szakasznak a tetején vagy alján így fogdossák a motorgumit a motorosok, hogy na most már nagyon jó, mert elért az üzemi hőmérsékletet. Ugye ez is egy fontos dolog volt, hogy a ti motorjaitokon a versenypályán előmelegített gumik vannak, azt a hőmérsékletet pedig én úgy gondolom, az én tudásommal, hogy azt közúti körülmények között
meg sem tud közelíteni. Elér. Az utcai sportgumik, tehát a sportgumik, amik mondjuk, hogyha szerpentin nem mész, és egy tempósabb szerpentin van, és látjuk, hogy a motorosok betartva a szabályokat is, de mégis ledöntik a motorjukat, és keresik a tapadást, keresik, hogy hogyan tudnak a legjobban mekanyarodni, akkor is elérik mondjuk a 40-50 fokos gumihőmérsékletet. A versenypályán 80-90 fokra az alaphőmérséklet, amire felmelegítjük a slickgumikat, és annál még természetesen nagyobb hőmérséklet is elér a gumi éppen, amikor kipörög a kerékfék a kigyorsításnál, vagy az extrém terhelés miatt. Tehát nem is szabad összehasonlítani a kettőt, sokan nem is tudják, hogy mekkora a különbség, csak akik már próbálták, és hogy amit látunk különböző ilyen közösségi médiás képeken, hogy milyen dőlési szöget lehet elérni, a versenypálya teljesen más adottságokkal van, és teljesen más technikailag másképp kell vezetni a motort, és hát azt elmondom versenypályán is, hogyha tényleg úgy igazán odarakod magad, és 8-10 gyorskört akarsz menni, akkor fizikailag is egy napra úgy ki is nyírja magát az ember, olyan szempontból, hogy ez nagyon-nagyon megterhelő. Tehát hogyha gyorsan akarsz menni versenypályán, az fejben is, fizikailag is azért nagyon-nagyon nagy kihívás. De én akiket szoktam oktatni, mindig elmondom, hogy egy nap versenypályán ugye vannak ilyen 20-30 perces etapok, ha valaki körbe tud menni 5-ször egy nap, tehát egy 5-20 percet versenypályán, az már egy nagyon-nagyon jó fizikai állóképességgel rendelkezik, mert ez egy nagyon nagy terhelés a szervezetnek. És azért jó a versenypálya, mert ez egy teljes kikapcsolódás, tehát oda semmilyen gondolat nem tud bejönni, csak az, hogy a kanyarról kanyarra hogyan kezelem a motort, milyen fokozatban vagyok, milyen íveket használok. Ugye érkeznek tőlem lassabb motorosok, gyorsabb motorosok, azokat is fel kell tudni dolgozni, és egy másfajta vezetési technika, amelyet igazából lehet, hogy egy-egy helyzetben akár lehet használni a közutakon, de 80%-ban talán inkább nem, mert az egy másfajta vezetés technika.
Igen, a múltkori alkalommal erről itt beszélgettünk ebbe a stúdióba, hogy ugye a kanyarodási technikák közül mi az, ami 95%-ban a versenypályára vonatkozik ugye a kvázi kiülős és kihajolós technika, aminek azért számos hátránya is megjelenik a közúton.
És hát a közúton soha nem tudhatjuk azt, hogy bármilyen kanyarban, bármilyen sebességgel, be nem látható kanyarokban milyen lesz a tapadási feltétel. Tehát lehet egy szennyeződés, lehet egy ablakon kidobott szemét, akár még banáné is, tehát láttunk már mindenféle dolgot. Ezek a rossz példák, reméljük, hogy nem mostantól nem lesz ilyen, hogy beszélünk róla, de hogy ami nem belátható, az mind veszélyes, és a versenypályán az a jó, hogy körről-körre tudjuk, hogy ugyanazok a tapadási feltételek.
Igen, ez nagyon fontos, hogy hiába megyünk itt a szerpentines szakaszon is már harmadjára, mondjuk ugyanabban a kanyarba, nem tudjuk, hogy melyik teherautó vagy autóbusz engedte el az olajat, és mondjuk a következő körnél már nem lesz ugyanolyan a tapadás, mint
igen,
az előzőben.
És egy szerpentinen nincs bukótér, nincs bukózóna. Tehát a gyorsági motoros világbajnokság, ugye a MotoGP Superbike azért tud versenyezni, mert megfelelő bukóterek vannak. Tehát, hogyha versenyzők kicsúsznak, akkor nem korlátnak mennek, mert korlátok között versenyezni csak autók tudnak, azt látjuk. Forma 1 vagy egyéb túraautóbajnokság. Motorosok soha nem. Illetve hát persze van egy Makaóba talán egy olyan futam, ahol igen, ami nagyon sok halálos eset van, meg a Mentiti, ezeket én nem is szeretem. Igen. Tehát, hogy mert túl nagy a kockázat, de alapvetően, amelynek FIM engedélye van, ez a Nemzetközi Motoros Szövetség és gyorsasági, ott a bukóterek és a bukózónák azok nagyon-nagyon fontosak. És az sem mindegy, hogy milyen, mert például vannak olyan pályák, ahol ugye aszfaltos a bukótér, az a baj, hogy autóknak nagyon jó, mert amikor az autó kicsúszik, akkor nem megy vele a sóderágyba, és az aszfalton megpörög, és vissza tud térni a versenybe. Motorosoknak azért nem jó, mert a motorosoknál mondjuk, hogyha bukásokról beszélünk, akkor én két típus szoktam megkülönböztetni, most itt a rövidség miatt, hogy kanyarból befelé esünk el, vagy kifelé. Ha befelé, akkor általában az első kerék csúszik el, ugye féktávon, és akkor a versenyző kicsúszik a pályáról, és akkor nem mindegy, hogy a bukótér mondjuk milyen. Ott általában javasolt ugye ez a gravel bed, az a kavicságy, ami lelassítja a versenyzőt, mert hogyha mondjuk esik az eső, és csúszol az aszfalton, az ugyanúgy a surlódási feltételek miatt az szinte semmilyen lassulás persze. Nem okoz. Úgyhogy nagyon fontos a sóderágy. A másik fajta a bukás általában a kigyorsítás, amikor a motornak a hátulja csúszik meg, és a versenyző meg katapultál az ülésből, az a rosszabbik, ott sokkal nagyobb sérülések szoktak lenni. Aztán ennek vannak különböző fajtái, de egy szerpentinen nincs bukótér, nincs bukózóna, ott nem szabad kockáztatni, nem szabad elérni odáig, teljesen mindegy, hogy most mennyire éles a kanyar, és hogy 60 km/h van odaírva. Egyszerűen, ha bármi történik, akkor és hiába van mondjuk olyan szarlagkorlát, ami mondjuk motoros barát, és egyszerűen a becsapódás miatt olyan sérülés okozhat, olyan sérülésünk lehet, ami nem éri meg. Tehát egyáltalán nem szabad kockáztatni. Aki szeretne kockáztatni, mélyet dönteni, és nagyon menni, az menjen létesítménybe. Nagyon sok ilyen lehetőség van Magyarországon.
Köszönöm szépen, úgy gondolom, hogy ez a mondat volt az egésznek a csúcsa, és talán ez a legnagyobb üzenet az egész motoros szezonra is, hogy vigyázzunk magunkra, és hogyha kísérletezni akarunk, határokat akarunk feszegetni, akkor arra egy megfelelő, zárt, biztonságos környezetbe tegyük, és ne a közúton a többi közlekedőnek a kárára. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, köszöntöm én is a hallgatókat, nézőket, hogy velünk tartottak, és
legyünk rugalmasak, igen, egymással még a végére, és tiéd lehet a zárószó természetesen, mert ti hívtatok, de hogy legyünk egymással rugalmasak, segítsük egymást a közlekedésben, nem egy autón, vagy egy előzésen fog múlni azt, hogy előbb érek oda egy bizonyos helyre, induljunk időbe, és mindenki érjen haza.
Így van, és egy hatalmas nagy társas játék az egész, ugye ezt már sokszor hallottuk, ezt is mondja azt, amit te mondtál, úgyhogy ténylegesen köszönjük szépen, és akkor mindenkinek biztonságos közlekedést kívánunk.